Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában kiemelten foglalkozunk a labdarúgó NB1 következő idényének rajtjával, és szó lesz a spanyol és az angol topliga hajrájáról is. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A címvédő Ferencváros és az élvonalba visszatérő MTK örökrangadóját rendezik a labdarúgó NB1 2020-2021-es szezonjának nyitó fordulójában. A Magyar Labdarúgó Szövetség Twitter oldalán kedden hozta nyilvánosságra az első kör párosításait. Az elmúlt szezonban ezüstérmes MOL Fehérvár FC az előző idény tavaszi küzdelmeinek egyik legjobbjához, a Zalaegerszeghez látogat. Ennek az az érdekessége, hogy a fehérváriak kispadján már az a Márton Gábor ül, aki a zalaegerszegieket a kieső helyen vette át, majd a hetedik helyre hozta be őket a legutóbbi kiírásban. A története legjobb eredményeként bronzérmes, ezzel az Európa Ligában induló Puskás Akadémia a kupagyőztes Honvédot fogadja majd. Az NB1 újonca a Budafok a Kisvárdát látja vendégül, míg az Újpest Paksra, a Mezőkövest pedig a Diósgyőrhöz látogat. Az MLS közleménye szerint az élvonalbeli bajnokság az augusztus 15-i hétvégén kezdődik. A meccseket pénteki, szombati vagy vasárnapi játéknapon játsszák le. Az európai kupa mérkőzések, illetve annak érdekében, hogy az M4 Sport minél több találkozót közvetíthessen élőben. A téli szünet előtti utolsó fordulóban a tervek szerint a december 19-i hétvégén csapnak össze az együttesek, míg 2021-ben először a január 23-i hétvégén találkoznak a csapatok. Az első Ferencváros-Újpest rangadóra a 8. fordulóig kell várni, amely október 24-én lesz, a bajnokság záró fordulóját pedig a május 15-i hétvégén rendezik. A másodosztályú labdarúgó bajnokság augusztus 2-án rajtol. A Magyar Szövetség csütörtökön hozta nyilvánosságra a nyitó forduló programját. Az élvonalból búcsúzott csapatok közül a Debrecen hazai pályán a Budaörs ellen kezd, míg a Kaposvár a Nyíregyházát fogadja. 76 esztendős korában elhunyt Szűcs Lajos, az 1968-as mexikóvárosi olimpián aranyérmes labdarúgó csapattagja. Az egyszeres világválogatott játékos haláláról volt klubja a Ferencváros számolt be. Az újpesti nevelésű Szűcs Lajos a Dorogi Bányász együttesében mutatkozott be a felnőttek között, majd a Ferencváros játékosa volt 1966-tól 1969-ig. A Fraditól a Honvédhoz igazolt, ahol 1971 és 1977 között játszott, később a ferencvárosi utánpótlásban dolgozott edzőként másfél évtizedig, alkalmanként pedig a felnőttek szakmai munkájába is besegített pályaedzőként. A válogatottban 1967 és 1973 között 37 alkalommal lépett pályára, az 1968-as mexikóvárosi olimpiai aranyérme mellett 1972-ben a müncheni ötkarikás játékokon ezüstérmet nyert. A nemzeti együttessel részt vett az 1972-es belgiumi Európa-bajnokságon, amelyen a 4. helyen zárt a csapat. Szűcs Lajos kétszer bajnok volt a Ferencvárossal, amelynek tagjaként 1968-ban bejutott a Vásárváros kupája a mostani Európa Liga elődjének döntőjébe. A Leeds United elleni vesztes párharc mindkét felvonásán pályára lépett. Kétszer választották meg Magyarországon az év labdarúgójának. Albert Flóriánnal, Novák Dezsővel és Farkas Jánossal együtt 1968-ban meghívták a világválogatottba, és Rio de Janeiroban, a Maracana stadionban csaknem 100 000 néző előtt pályára lépett a házigazda brazilok ellen, akik 2-1-re győztek. Az egykori hátvéd 1995-ben kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 2013-ban Gödöllő díszpolgára lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján emlékeztetett arra is, hogy Szűcs Lajos a futball világától sohasem szakadt el, alapítása óta a válogatottak klubjának oszlopos és aktív tagja volt, minden eseményen részt vett. A MOB és az MLS az FTC-hez hasonlóan Szűcs Lajost a saját halottjának tekinti. A Nemzetközi Sport Döntőbíróság visszavonta a Manchester City eltiltását, így az angol együttes indulhat a labdarúgó bajnokok ligája következő kiírásában is. A szervezet indoklása szerint a klub nem sértette meg a pénzügyi fair play szabályait, ugyanakkor 10 millió eurós büntetést szabott ki az egyesületre, amiért a vizsgálat során nem működött együtt az Európai Labdarúgó Szövetséggel. Az UEFA februárban 2 idényre zárta ki a Manchester City-t az Európai Kupa szintérről. Dénes Tamást az Inforádió főmunkatársát, Kalapos Mihály kérdezte.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróságnak a döntése mekkora arculcsapás az UEFA-nak?
Én szerintem nagy. Nyilván nem vagyok abban a helyzetben, hogy arról beszéljek, hogy jó döntés hozott, vagy rossz döntést a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. De hát az UEFA-nak ez egy nyilván egy óriási presztízsveszteség, de túl azon, hogy presztízsveszteség, én azt hiszem, hogy önmagában megkérdőjelezi a pénzügyi tisztaságról szóló, financial fair play-ről szóló szabálynak a létjogosultságát. Hiszen mi történt? Az UEFA-nak van egy szabály, amelyet az UEFA úgy ítélt meg, hogy nem tartott be egy klub, majd a Sportdöntőbíróság úgy ítélte meg, hogy nem történt szabálytalanság. Innentől kezdve nem tudom, hogy van-e értelme ennek az egész szabálynak. Mindenesetre a Manchester City számára ez nyilván egy nagyon-nagyon fontos, a jövőre erősen kiható döntés két okból is. Az egyik az, hogy azért bármilyen gazdag is egy klub, ugye azt mondták a koronavírus járvány kitörése után, hogy alapvetően három olyan klub van az európai futballban, amelyek nem nagyon fog pénzügyi gondok miatt megviselni a járvány. Ezek között volt a Manchester City, a Real Madrid és a Paris Saint-Germain. De hát azért mégiscsak a bajnokok ligája szereplés az egy nagyon jelentős gazdasági tétel. Ha ebből kizárták volna, ha már a bajnokok ligája indulásból a klubot, egyébként természetesen a döntés nem a bajnokok ligájából, hanem a nemzetközi porondról zárja ki a klubot, de Manchester City már biztosan olyan helyen végez a mostani angol bajnokságban, ami bajnokok ligája indulást ér. A BL indulás elmaradása nagyon jelentős veszteség minden klub számára, ez nyilvánvaló. A másik, hogy a BL indulás hiányában nem is tudna olyan futbolistákat talán oda vinni a Manchester City, akikkel utána az angol Premier League-ben megfelelően tudna szerepelni. Guardiola azt mondta, hogy függetlenül attól, ezt nyilván a döntés előtt mondta, még jobban független attól, hogy mi lesz majd a döntésem, kitölti a 2021-ig tartó szerződését a Citynél. Ugyanakkor nagyon sok angol elemző azt vélelmezte, hogy abban az esetben, hogyha kizárják a Cityt két évre, Guardiola nem fogja meghosszabbítani a szerződését. Így marad vélhetően. Egy érdekes véleményt olvastam még a BBC a döntés kapcsán. Én mondjuk kicsit értetlenkedve fogadtam, de mindesetre tolmácsolom. Ez úgy szólt, hogy a Manchester City olyan nagy lendületet kaphat ettől a döntéstől, hogy nagyon jó esélyei vannak a bajnokok ligája megnyerésére. Hát egyenlőre a Manchester Citynek igaz előnyös pozícióból, de még a nyolcad döntőből kéne tovább lépni. Az kétségtelen, hogy a szezon előtt a Cityt jelölték meg az elemzők, akár a fogadóredákat is említhetem a sorozat legnagyobb esélyesének, de én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban a City egyike az esélyes csapatoknak, nem a legnagyobb esélyes.
Abban nincs némi ellentmondás, hogy azért a KASZ 10 millió euróra megbüntette a Manchester Cityt, mondván nem működött együtt az UEFA-val.
Olyan értelemben nincs ellentmondás szerintem, hogy ugye ez a büntetés így nevesítve, ez azt jelzi, hogy a jogszabályokat nem sértette meg a pénzügyi tisztasággal kapcsolatban a Manchester City, viszont nem volt együttműködő, tehát ez egy két külön cselekményt jelez. Az egyikben vétkesnek találta a Cityt, a másikban nem. Hát most nem akarom azt mondani, hogy azért mégiscsak valamire meg akarták büntetni, mert ez nyilván nem lenne jogszerű, de hát az egész kitérlet egy kicsit furcsa, és mondom, szerintem alapjaiban megkérdőjelezi az UEFA-nál a Financial Fair Play alkalmazásának helyességét, illetőleg, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen szabály.
Hát igen, sokan azt mondják, hogy ha a pénzügyi fair play-t vizsgálni kellene a nagy kluboknál, akkor lehet, hogy sokkal több klubot kellene megbüntetni.
Tulajdonképpen szerintem ez volt az egyik háttérben lévő érv is. Ha a Manchester City megsértette a pénzügyi tisztaságról szóló szabályokat, akkor más klub is megsértette. Valószínűleg ez is egy uralkodó verzió lehet itt a közgondolkodásban.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Gólvonal második részében foglalkozunk az országos rallibajnoksággal és a Balaton átúszással. Maradjanak velünk!